Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az útépítések kormányának nevezte a kabinetet a miniszterelnök, az M44-es gyorsforgalmi út új, M5-ös autópálya és Szent Király közötti szakaszának átadása alkalmából mondott beszédében. 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt, az állami vagyon 15 év alatt megdupláztuk, Magyarország büszke lehet erre a teljesítményre, fogalmazott Orbán Viktor. Hangsúlyozta, az elmúlt években bekötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Salgó-Tarjánt, Sopront és Kaposvárt, most pedig Békéscsabát is. A következő években háromsávosra bővítik az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályák egyes szakaszait, valamint megépítik az M8-asat is, és Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat és Kelet-Magyarország között. Átadták tehát az M44-es gyorsforgalmi út, M5-ös autópályát és Szent Királyt összekötő több mint 30 km hosszú szakaszát. Ennek köszönhetően Kecskemétől immár Békéscsabáig kétszer két sávon közlekedhetnek az autósok. Az út teljes 125 km-es szakaszának építkezésén a különféle munkafolyamatokban több mint 1500 ember dolgozott, és csak nem 543 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült meg 9 év alatt. Orbán Viktor később a Békéscsabai Városházán tárgyalt Szarvas Péterrel, a megyei jogú város polgármesterével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kormányfő kiemelte, a kabinet célja, hogy az M44-es és az M47-es autótok fejlesztésével a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszögben egy új gazdasági teret hozzon létre. Sikeres kétoldalú tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokban Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója. Bíró Marcelt kollégája Mike Waltz fogadta Washingtonban, írta meg a Magyar Nemzet. Elsősorban a két országot érintő nemzetbiztonsági, védelmi, geopolitikai és geostratégiai témák kerültek napirendre. A felek egyebek mellett egyetértettek abban, hogy az orosz-ukrán háború lezárásában a mihamarabbi békés rendezés lehet az egyetlen cél. Magyarország és Ciprus hasonlóan gondolkodik a fontos kérdésekben, például mindkét ország az ukrajnai béke és az illegális bevándorlással szembeni szigorú fellépés pártjánál, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg ciprusi kollégájával, Konstantinos Kombosszal tárgyalt. Mint elhangzott, elutasítjuk az elvakult háborúpárti javaslatokat, illetve a migrációt nem menedzselni, hanem megállítani kell. Hangsúlyozta, Magyarország és Ciprus is komolyan veszik keresztény örökségét, és felelősséget érez az üldözött keresztények iránt, támogatja ezen közösségek helyben maradását, amire a Közel-Keleten különösen nagy szükség van. Az árréstop bevezetésének hatására 4 hét alatt átlagosan 18,6%-kal csökkent az intézkedés alá vont 30 féle alapvető élelmiszer ára, közölte Zsigó Róbert a Kossuth Rádióban. Összességében 872 termék lett olcsóbb, van olyan is, amelynek 64%-kal csökkent az ára, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Eddig 416 üzletet ellenőriztek, jogszabálysértés nem történt. A telekommunikációs cégek és a bankok is vállalták, hogy 2026. július 1-ig nem fognak árat emelni, illetve azok a cégek, amelyek ezt megtették, azok visszaviszik az áraikat a január 1-i szintre. Mától az otthonfelújítási program keretében már azok is pályázhatnak családi házak korszerűsítésére, akik most terveznek felújítandó ingatlant vásárolni, hívja fel a cikkében a figyelmet az Index. A változás jelentősen élénkítheti a családi házak piacát, mivel a támogatás Budapesttől kezdve a legkisebb településekig mindenhol igényelhető. Az 5000 főnél kisebb falvakban az egyes állami támogatások kombinálásával akár 16,5 millió forintot is kaphatnak a felújítás tervezők. Beüzemelt az országos jégkármérséklő rendszert mától a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ez a 8. védekezési szezon. Az ország 986 pontjáról ezüst jodidot a felhőkbe juttató rendszer minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. Új akciót indít a MÁV, földre festett piktogramokkal hívják fel a gyalogosok figyelmét a vasúti átjárókban arra, hogy kellő körültekintéssel keljenek át, jelentette be a MÁV ZRT vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a koronavírus járvány óta megszaporodott az olyan balesetek száma, amelyeknél a gyalogos, a kerékpáros, a rolleres vagy az autós figyelmét az okos eszköz vont el a vasúti átjáróban való átkelésnél. Nem sikerült megalakítani a koszovói parlamentet, az illetékes bizottság ugyanis nem tudta hitelesíteni a megválasztott képviselők megbízatását, a miniszterelnök és a kormánytagja ugyanis még nem mondtak le, így nem válhatta képviselővé, az ülést elhalasztották. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet szerdán hajnalban 9-10, napközben 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A Váci Székesegyházban beszélgetek Varga Lajos váci segédpüspökkel, művészettörténésszel. Néhány éven át a templom belsőben komoly munkálatok voltak, melynek eredményeképp most visszanyerte eredeti szépségét. Az is érdekesség ebben a templomban, hogy hosszú ideig három templomot egyesített magába bizonyos értelemben. A város északi részén lévő Németváros és a Németváros plébániája használta az egyik északi oldalon levő mellékoltárt, az volt az ő misézőhelyük. A hajó déli oldalán lévő másik mellékoltár volt a déli városrész, a magyar város plébániájának a misézőhelye, és a püspök misézőhelye pedig természetesen a szentély volt. Ilyen érdekes dolgokról is szó lesz Varga Lajos püspökkel való beszélgetésünk során. Püspök úr, kezdjük a kupolával.
Anton Maul Bercs, ugye ő két jeles munkát hagyott itt, a főoltárkép, ami nem tituluskép, hanem Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, és a kupolának a kifestése beleértve a csegelyeket is, ezeket a háromszög alakú részeket, amelyek a kerek kupolát összekötik a fallal, a templomnak a falával, illetve a templom belső párkányával.
És ez az apszist és a menyezetnek a nem freskóval borított részeit díszítik, ezek a kazettás menyezetre utaló motívum, ez az 1700-as éveket idézi?
Ez az 1700-as éveket idézi, egy francia mintának az alapján készítették a templomnak a kifestését, Franciaországban található hasonló. Ugye babérlevelekből van összeállítva egy-egy kazettának a külső pereme, és a kazettában egy-egy rozetta van elhelyezve, de architektonikus kifestés, tehát azt veszi figyelembe, hogy honnét jön a fény, és ennek megfelelően van árnyékolva.
Ott a szentélyben két angyal hoz egy pápai tiarát. Van-e valami oka ennek az ábrázolásnak, hogy itt van?
Hát négy darab ilyen tondó van itt a székesegyházban, és az egyházi hierarchiát jeleníti meg. Tehát a szentélyben...
Püspöksüveg is, igen, látom.
Igen. A szentélyben baloldalt a pápaságot a tiarával, aztán a jobboldali, az pedig az érsek, metropolita, és akkor itt kint a hajóban következik a püspök. És én úgy vélem, vagy azt gondolom, hogy ez pedig a kanonokságnak a szimbóluma, más feltételezés szerint esetleg az egyház jogot akarja képviselni, de én azt gondolom...
Igen, angyalok egy könyvet tartanak.
Igen, én azt gondolom, hogy a breviáriumról van szó, és egy birétum van ott, amely hát a kanonokoknak, vagy bármelyik papnak az öltözékéhez hozzátartozik.
A két talán legfiatalabb alkotás, Takács István valós személyeket is megörökített, gondolom, mondjuk el, hogy mi lehet a témájuk ezeknek a...
Hogy a négy kép közül kettő az oltári szentséggel kapcsolatos. A szentségi oltárnak a bal oldalán az oltári szentség megdicsőülése látható, a jobb oldalon pedig azok a szentek, akik imádják az oltári szentséget, vagy valamilyen kapcsolatban vannak az oltári szentséggel, de a jobb oldali az három sorban helyezte el ezeket a szenteket, akik kapcsolatban vannak az eukarisztiával. A legalsó szinten Péteri püspök úrnak egy nagyon kedves gondolata, a szent áldozás, ugye ő az eukarisztia vételét, az oltári szentség vételét nagyon erőteljesen hangsúlyozta, egy eukarisztikus püspök volt, még ha szabad mondani, az ő idejében eukarisztikus gengszternek is nevezték.
Amennyiben?
Hát annyira.
Annyira szorgalmazta
az oltári szentség vételét.
És azt hittem, hogy Takács valós korabeli 50-es évekbeli vagy 40-es évekbeli váci személyiségeket festett oda, de hát nem biztos, hát, nem tudjuk.
Nem tudom.
Nincsenek beazonosítva.
Legalábbis ilyen fáma nincsen vázott, hogy ezek valós személyek lennének.
Van négy rangos mellékolt oltár, komoly oltárképekkel.
Hát a legszebb, nem a legszebb, a legérdekesebb az egykori szentségi oltárnak az oltárképe. A tabernákulum is érdemleges, sajnos nincsen restaurálva.
Egy gyönyörű, szép...
Egy nagyon szép barokk. Régebbi, mint a székesegyház.
Nem fa, hanem réz. Ez szekrény, nem?
Nem réz.
Hanem?
Hát egy fa.
Igen?
Állvány, tulajdonképpen a belleme fa, és a fára dolgozták rá a lemezeket, és aranyozva van. Sajnos, de szidolozták is, meg hát avatatlan kezek nyúltak hozzá, gondolván, hogy jót tesznek vele, de hát rosszat tettek vele, mert leszették néhol az aranyozást. Igen, tehát ez a oltárkép a boldogságos szűzanyát ábrázolja, ugye a képnek a felső része az mindig a megdicsőléssel kapcsolatos. Ahogy említettem, ez a napba öltözött boldogasszony. Ülő helyzetben van, tehát egyértelműen a megdicsőülésre utal, és alatta pedig négy szent található. Az egyik Szent Ágoston, ő van baloldalt, legalul éppen írni akar valamit, egy angyal tartja a szívet, Szent Ágostonnak az attribútuma. A piros ruhás, piros-zöld ruhás, a Szent János evangélista, Aztán Nagy Szent Gergely pápa van ott, akinek a galamba fülébe súgja a dallamot.
Ülés egy könyv van az ölében, igen.
És damaszkuszi Szent János, a boldogságos szűzanyának egy nagy tisztelője, akinek sokat köszönhetünk a Mária tisztelet tekintetében. Egyébként a kép, én azt szoktam mondani, hogy egy disputa kép.
Disputa kép? Egy hitvita?
Hát lehet másként is értelmezni, ugye lehet szakra konverzációneként is értelmezni.
Szent párbeszéd.
Mi szerint ez a négy szent beszélget a Szűz Mária mennybe való fölvételéről. Mindenképpen jelentős egyháztörténeti szempontból is, hiszen Szűz Mária mennybevételének a dogmája előtt mondatott ki. Maradta nevű festőnek. Az alkotása után készült ez a kép.
És ezt a mellékoltárt két gyönyörű szép álló hatalmas csillár díszíti.
Ezek Velencéből származnak, és muránói üveg kívül értékes.
Csoda, hogy éppen megmaradtak. Hát gyönyörű szép.
Nem maradtak meg, ennek a restaurálása még ezután következik majd.
Vigyázzalak, mert töréken.
Hiányosak. Messziről úgy látszik, minthogyha meg lenne, de közelről nézve hiányos.
Említsük meg a többi mellékoltárt.
Szent Mihálynak van.
Patronusa a templomnak, társ védőszent.
A két oltár egyébként nem csak azt jelenti, hogy patronusa, hanem eredetileg ebben a székesegyházban működött akár az alsóvárosi plébánia, akár a felsőváros, és a felsővárosnak Szent Mihály a védőszentje, ott miséztek a felsővárosiak, itt az alsóvárosiak.
Értem, tehát társbérlet volt, és az egyikek a magyarok Káptalan voltak, a másikak németek, a nem?
Igen, Káptalan meg a püspök az középen.
Az egyházon belüli ökumené akkor már létezett.
Német vallásgyakorlat valóban volt még a 20. század első felében is.
Szóljunk a két másik mellékoltárról.
Mind a két mellékoltár, tehát a legelső jobboldali, baloldali mellékoltárok, ezek nagyon nevesek, Johann Martin Schmidt, vagy másképpen Kremser Schmidtnek az alkotásai. A Duna mellett vagyunk, és a Szent Miklós kép az elsősorban úgy örökíti meg Szent Miklóst, mint a hajósoknak a védőszentjét. Egy süllyedő hajó látható rajta, ahonnét egy ember éppen ki akar esni, bár másra is utal, mert angyalok viszik a könyvet, és a könyvén rajta van a három rög, amellyel Szent Miklós segítette tulajdonképpen azokat, akiket prostitúcióra szemeltek ki, és adományával megmentette őket a prostitúciótól.
Ez most restaurálva lett, vagy még a, maga a kép? Igen, tehát ennyire sötét volt.
Ez, ha ki van világítva a templom,
jobban látszik.
Meg bizonyos szögből jobban, igen, sokkal.
Baloldali.
Nepomuké Szent János.
Őnek is közel van a vizekhez, meg a hidakhoz.
Igen, itt ennek a képnek azonban a vizekhez, meg a hidakhoz nincs köze. ez éppen másként ábrázolja őt, először is ugye megdicsült alakban, formában ábrázolja őt, szintén nyilván a képnek a felső részében, mert ha a mennyben van, akkor a magasságban kell lennie, tehát a felső részében, és alul semmi kapcsolat nincs a vizekkel, hanem betegekkel van kapcsolat, mert ugyanis itt, mint beteggyógyító szent tiszteltetik, mely onnét ered, hogy a 18. században még ugye a teljes felszabadítása Magyarországnak nem történt meg, tehát pestis járványok bőven voltak, de ez még attól is szélesebb körű, mert ugye a vakok azok régen nem bottal jártak, hanem csengettek maguk előtt, és még itt is a vak az csengett maga előtt.
És akkor ez a bizonyos kép, ez honnan került és miért került ide?
Igen, tehát a Székesegyházban több püspök emlékét őrizzük, Daltán püspökök emlékét. Itt a Székesegyház hajójában is van egy festmény, amely 1727-ből származik, tehát ez a Székesegyház akkor még nem létezett. És a sekrestyében is van kép, amely az Altán püspököktől származik, úgyhogy a berendezésnek az egyik rétege az régebbi, mint maga a Székesegyház, és meg kell jegyezni, hogy nagyon rangosak, amit az Altán püspökök hagytak maguk után. Ugye ez a kép is jelzi, 1727, Szent Bernát ott ábrázolja.
A ciszterci alapító.
Kép, igen. Ez valószínűleg egy ciszterci monostor számára készült. Hieronymus Piscius az alkotója, egy jeles olasz festő. Ha a képnek a témáját meg akarjuk határozni, hát akkor kétféle elképzelés lehet, vagy azt mondja az ember, hogy Szent Bernát Szűz Máriával, vagy esetleg Szűz Máriából indul ki, és akkor Szűz Mária Szent Bernáttal, de mind a két alak nagyon hangsúlyos rajta, tehát mind a kettőnek a nevét említeni kell, ha az ember a kép témáját meg akarja határozni. Szent Bernát a szenvedésnek az eszközeivel szerepel, mert Jézus szenvedésének az eszközeit, Jézus szenvedésének a tiszteletét ugye ő erőteljesen terjeszti. Szent Bernát már a 12. században ez ugye erőteljes tiszteletté válik a korábbiakkal szemben, valamint ugye ez is jelzi a Mária dogmát, Szűz Máriának a mennybevételét, mert a Tamás evangélium elbeszélése szerint megjelenik Szűz Máriának a koporsója.
Tamás evangélium, ez egy apokrif irat, ugye?
Igen. És üres már a sír, és azért üres, mert Szűz Mária fölvétetett a mennybe, és ezekben a csillagokban pedig Szűz Mária életének egy-egy jelenete látható.
Az orgona is gyönyörűen újjászületett, úgy látom.
Hát ez...
legalábbis külsőre.
Külsőre, igen, belsőre nem. Ez a 20. századnak a elejéről származik, Csáki püspök idejéből, ugye 1900 és 1919 között volt Váci püspök az ő adománya a Székesegyháznak.
Szentében új stallumok is vannak, mikor nagy egyházmegyei papi találkozó van és szertartás, akkor lelnek gazdára ezek a stallumok, gondolom.
Hát a stallumok ugye szükségesek akkor, amikor nagyobb ünnepek vannak, a csütörtökön, papszentelések alkalmával, esetlegesen más események alkalmával is szükségessé válhat. Tehát így szokott a papság helyet foglalni, az is előfordul, hogy kín is rekednek, és akkor az első padokban foglalnak helyet. Kanonok és stallumok, ezek a 19. századnak az elejéről származnak, apostol szobrokkal vannak ellátva, és a püspöki trónus az Schuster Konstantin püspöknek az idejében.
A piarista szerződés, akinek a nevéről, a nevét megörökíti a tér, Konstantin tér.
Ezért a térdeplően is látható a Schuster Konstantin püspök úrnak.
Itt van egy nagy vörös márvány tábla az egyik bejárat mellett.
Igen.
Az mire utalhat?
Hát az volt a szabály a korábbi időben, hogy a templom konszekrációjáról ugye meg kell emlékezni, mégpedig olyan formában is, hogy márványba vagy kőbe bele kell vésni a konszekrációnak az időpontját, hogy ezt lehessen tudni, és ez erről szól, hogy míg az Kristóf ugye felszenteli ezt a székes egyházat, és a dátum is látható rajta, 1772-ben, augusztus 15-én konszekrálta, szentelte föl a székes egyházat.
Igen, és hát itt is a főoltár körött jobbra-balra azok a murálói üvegből készült gyönyörű szép kandelláberek. És akkor említette püspök úr, hogy a sekrestyében is van még olyan kép, ami az altán püspököktől való. Igen, nézzük igen. Meg, hogyha be tudunk menni. Bejöttünk a sekrestyébe, a Váci Székes Egyház sekrestyében vagyunk.
Hát a sekrestyében is ugye egy Hieronymus Piscius kép van.
Hatalmas három festmény van a sekrestye szekrények fölött.
Nápolyra utal, mert Altán Mihály Frigyes nápolyjal király is volt, és Nápolyból irányította egyébként az egyházmegyét. Ugye ezért is a helynöknek akkor nagyon fontos szerepe volt.
Egyáltalán eljutott valamikor Vácra, vagy csak úgy tudta, hogy merre lehet a térképen?
Eljutott. Szent Januáriusnak a vértanúságát ábrázolja a kép, szintén hát a Szép Művészeti Múzeumban is nem olyan túl régen ki volt állítva. Ez a kép miután a...
Januáriust lenyakaszták, vértanú.
Igen, és azt ábrázolja, hogy az erekjét fölfogják, ez esetben a vérerekjéről van szó, amelyet Nápolyban tisztelnek mind a mai napig. Szent Januárius napján.
A másik nagy festményen?
A másik nagy festmény az Borromeo Szent Károlyt ábrázolja, mert ugye a 18. században az ő mintája élete alapján próbálta egy-egy püspök megvalósítani azt az eszmét, amelyet a tridenti zsinat hozott az Anya Szent Egyház életében, de ez jellegzetesen pestises szentként ábrázolja őt, mert pestises betegeket ábrázol a kép, és Borromeo Szent Károly éppen pestises betegeket áldoztat. Borromeo Szent Károly erekjéről is gondoskodtak az altánpüspökök. Egy hegyi kristályból készült erekje tartója van Borromeo Szent Károly erekjéjének tulajdonképpen a székesegyházi kincstárban.
És akkor a középső képről is szóljunk.
A középső kép, ez valószínűleg szintén az altánpüspökökhöz kötődik, mert a plébánia templom eredetileg nem a székesegyház volt, illetve hát a plébánia templom régebbi volt, mint a székesegyház. A székesegyház elkészülte után már szóba került, hogy itt ugye az alsóvárosi plébánia a Szentségi Oltárnál misézett, a felsőváros meg a Szent Mihálynál. És eredetileg úgy volt, hogy volt egy külön templom Szent Miklósnak a tiszteletére, és azt a templomot lebontották, mert egy idő után feleslegessé vált, révén, hogy a plébánia itt a székesegyházban végezte és végzi a funkcióit, és ez valószínűleg a Szent Miklós templomnak az oltárképe volt. Egyébként ma is aktuális dolog a gyermekeknek a védelme. Ugye a Dézsában három gyerek látható, van egy ilyen történet, elbeszélés, hogy egy gonosz fogadós be akarja pácolni a gyerekeket, és Szent Miklós megmenti őket. A gyerekek elleni vétségek azok minden időben léteztek.
Mi az, amire nem gondoltam a kérdéseimmel, de a székesegyházzal kapcsolatban, felújítással kapcsolatban esetleg még el kellene mondanunk?
Hát talán azt lehet elmondani, hogy nagyon nagy munka volt, és bizonyos esetben azt lehet mondani, hogy az olyan időpont volt, amikor még olyan módon hozzá lehet nyúlni a dolgokhoz, hogy megmenthetők voltak. Mert a kupolának a kifestése az rendkívül rossz állapotban volt. Közelről lehetett látni, hogy milyen rossz állapotban van, és hogyha még vártunk volna 10-20 évet, akkor bizony nagyon nagy károsodás következett volna be, mert igaz, hogy alapjában véve freskóról van szó, de hát szekkó technikát is használtak, használt Maul Bercsanttal, illetve a segítői, és a szekkó technikánál pedig tudjuk, hogy hát a festék az elporlik, meg akármilyen anyagról van szó, kémiai folyamatok mennek végbe az illető anyagban, és ennek következtében hát ami egyszer elkészült, az állandóan pusztul, és ha eltelik 200-300 év, hát akkor annak megvan a maga hatása. Tehát ennek a helyreállításnak egy szenzációs eredménye egyrészt az, hogy a 18. századi állapotok azok egyértelműen láthatók most a templomban, és hogy a további pusztulást azt meg lehetett állítani, és ez főként a kupola freskóra vonatkozik.
Nagyon szépen köszönöm. Varga Lajos váci segédpüspökkel, művészettörténésszel beszélgettünk a Váci Székesegyházról. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a nagy csütörtöki eseményekről elmélkedik. A 2024. március 5-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Titokzatosan igazgatsz te mindent, Urunk, és mindenhol el vagy rejtve. A magasban jelen vagy, és a magasság nem érez téged. A mélyben ott vagy, és lényedet az nem fogja körül. Csodálatos vagy te egészen, akárhol is keresünk. Közel vagy, és mégis távol. Ki ér föl hozzád? A kutató lélek minden érzésével sem képes erre. Csak a hit közelít meg téged, csak a szeretet, csak az imádás. Amen. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek a témája a mélység és a magasság lesz, vagyis azokról a nagyon fontos dolgokról és ünnepekről fogunk beszélni, amit előttünk áll, nyilván majd a húsvétról, és megpróbáljuk megközelíteni a távlatok szempontjából, az élet egészének és az örök élet egészének szempontjából, mit jelent számunkra itt a földi élet, mit jelent önmagában az a lehetőség, hogy élhetünk. Hogyha erre a kérdésre keresem a választ, hogy mit jelent neked az, hogy egészséges vagy és élhetsz, akkor erre mit tudtok válaszolni? Szerettek élni?
Szerintem nem csak nekem, hanem így az emberek többségében a boldogságot jelenti ez az embereknek, hogyha egészségesek, és hogyha jó életük van.
Nagyon fontos az életünkben az egészség, és az is, hogy nem csak mi, hanem így az emberek többsége legyen egészségben, mert sokak nagyon közel állnak hozzánk, és ha elvesztünk valakit, az mondjuk nagyon fájdalmas tud lenni egy ember életébe.
Az emberiség mindig is igyekezett, hogy feszegesse, tágítsa a határokat. Biztosan tudjátok ti is, hogy az emberek nagy részeben ott van a vágy, hogy mi a világnak a legmagasabb pontja, mi a föld legmélyebb pontja, hogy ezeket a pontokat meghódítsa, hogy feljusson a világ legmagasabb csúcsának a tetejére. Aztán próbáljuk legyőzni a gravitációt, hogy egyre messzebbre jussunk a földtől, és a mélység is ugyanúgy vonza az embert. És talán az is a nagy vágya, nagyon sokszor olvasunk ugye a rekordok könyvébe ilyen kísérletekről, hogy minél mélyebbre merülhessen valaki. Aztán azt is tudjuk, hogy a tenger alatt járók fejlődésével fel is tárult a mélység előttünk, és így fedezték fel a Mariana árkot, ami a Föld eddig legismertebb, legmélyebb pontja, több mint 10 000 méter mély. Így aztán tudjuk azt is, hogy amennyire a Földnek vannak magas és mély pontjai, a mi lelki életünknek is vannak mély pontjai és csúcspontjai, amiket megjárunk, amiket bejárunk az életünk folyamán. És bizonyára volt már nektek is, ez alatt a pár év alatt is olyan érzés bennetek, amikor azt mondhattátok, hogy ez már csúcs, hogy ez már egyszerűen fantasztikus, ami megtörtént veled, ugyanakkor bizonyára volt olyan is, hogy azt mondtad, hogy ezt már nem bírod tovább, annyira nagyon magányos, szomorúnak, vagy éppen az életednek a legmélyebb pontján érezted magad. Elárultok nekem erről valamit, hogy történt-e már ilyen veletek, amikor nagyon-nagyon boldognak éreztétek magatokat, illetve amikor nagyon-nagyon mélyen?
Nekem volt egy legjobb barátnőm, és hát ő egyszer hát nagyon csúnyán elárult, és hát ez nagyon-nagyon fájt nekem.
Nekem az életemben szerintem a legmélyebb pont az volt, amikor egyszer összevesztem a szüleimmel, és több napig nem beszéltünk, és én úgy éreztem, hogy soha többé nem akarom, hogy ez megtörténjen az életemben, és attól a ponttól kezdve próbáltam úgy alkalmazkodni hozzájuk, hogy ne legyen már annyi vita, és sokkal jobb környezetet teremtsek közöttünk.
Nekem szerintem legmélyebb pontnak nekem is az ilyen veszekedések voltak, hisz az ugye senkinek se jó. Vagy például az, hogyha elvesztesz egy fontos embert az életedből, az is nagyon mély pont tud lenni ugye az életedben.
Aztán arról nem beszéltetek, de bizonyára volt olyan, amikor nagyon boldogok voltatok, és nagyon-nagyon úgy éreztétek, hogy ez a csúcs, és itt már minden nagyon szuper. Ugye volt ilyen?
Igen, volt.
Nagybőjtnek hamarosan vége lesz, és ugye Krisztusnak a szenvedés története tárul fel majd előttünk, és hát itt is meg fogjuk azt tapasztalni, átélve Krisztussal ezeket a pillanatokat, hogy milyen a magasságban lenni, milyen az, amikor az Istennek a közelségeit érzi az ember, és milyen az, amikor tényleg a visszafordíthatatlan, az elfogadhatatlan, a megváltoztathatatlan halállal szembesül az ember. a húsvétnak pont ez a szépsége, hogy megvan a magassága és megvan a mélysége, megvannak azok a pillanatok, ami minden ember számára a földi élet során bekövetkezik, és amin nem tudunk változtatni, hanem amivel mindenképpen szembe kell néznünk életünk során, így ahogy az előbb is beszélgettünk róla. Tehát a nagy hét különleges része az lesz az a szent három nap, ami a mélységekbe és a magasságokba viszi majd az embert, hiszen az életnek a határát egyedül Jézus Krisztus tudta szétfeszíteni a kereszt halálával és a feltámadásával. És akkor most először nagy csütörtökről beszélgetünk. Bizonyára volt veletek is olyan, amikor együtt étkeztetek a barátaitokkal, akár az iskolai menzán, akár valahol máshol, de ki lehet emelni a hétköznapokból olyan étkezéseket is, ami ugye egy érdekes helyszínen történt, vagy egy különleges ételt kóstolhattál meg, vagy akár valami különleges hír vagy üzenet közlésével zárult, boldog voltál akkor, hogy együtt lehettetek a szeretteitekkel, és valami nagyon jó hírt osztottak meg veletek. Milyen példát tudnátok nekem mondani ezekről az eseményekről az életetek során?
Szerintem nem kell ahhoz, hogy ilyen drága helynek, vagy nagyon drága ételnek lennie ahhoz, hogy kiemeljek egy nem hétköznapi eseményt, mert ugye nem hétköznapinak számít az se általában az emberek életében, hogyha ugye messzi rokonokkal találkoznak, és akkor együtt étkeznek, beszélgetnek, szerintem az sokkal többet ér annál, mint hogyha egy nagyon drága étterembe beülnek, és akkor nagyon drága ételeket fogyasztanak, szerintem az sokkal többet ér, hogyha leülsz a családoddal, akár otthon, hétvégén együtt esztek, átbeszélitek, hogy mi volt a héten. Szerintem ez sokkal többet ér mindennél.
Igen, teljesen egyetértek Vikivel, hogy nem az számít, hogy hol és hogy mit eszünk. Nem csak, hogy így az étkezéssel kapcsolatban, hanem így mindennel, hogy nem a pénz számít soha szerintem egy ember életébe, bár néhánynak igen. De mondjuk felhozom példának azt, amikor a szüleim közölték velünk, hogy anyukám várandós a kisöcsémmel, és ő volt így az első kisfiú a családba, és nagyon örültünk neki, és tényleg az se volt egy nagyon-nagyon nagy vacsora, vagy ilyenek, mert otthon voltunk, és egyszerű étel volt, de mégis ez a legemlékezetesebb vacsora számomra.
Jézus egy nem mindennapi vacsorára hívta meg a tanítványait, annyira emlékezetessé akarta tenni ezt az alkalmat, hogy az egyház azóta is megemlékezik róla, sőt meg is jeleníti. Egy különleges szolgálat történt ott, amit nagyon sokszor nem is tudunk igazán jól értelmezni, hiszen Jézus az összes apostolnak a lábát megmosta. Légy szíves, Viki, olvast fel nekem a Szentírásból ezt a részt, hogy hogyan történt ez pontosan, János evangéliuma szerint.
Fölkelt a vacsora mellől, levette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótába, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát.
Mit élhettek át az apostolok? Az, akit követtek, akit tanítónak, mesternek hívtak, akiben felismerték az Isten fiát, Ő lehajolt és megmosta a lábukat, vagyis szolgai munkát végzett. Nem csoda, ha az egyik apostol Péter nem tudja elfogadni ezt, aztán aláveti magát a mester akaratának, és csak utána engedi meg, hogy Jézus megmossa a lábát. Mit jelent a ti számotokra a szolgai munka? Mi az, amit megtennél másokért? Vagy hogyha te lennél ilyen helyzetbe, te végeznél-e úgymond szolgai munkát a közösségért?
Nagyon sok ember, és köztük én is úgy vagyok ezzel, hogy a családért és a rokonokért bármit megtennének, még a legrosszabb dolgokat is, még hogyha úgymond áldozatot kell hozni, akár szolgai munkát kell vállalni. Szerintem az, hogyha valaki számára fontos vagy, vagy valaki fontos neked, akkor gondolkozás nélkül megtennéd ezt érte, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülsz.
Mi a könnyebb, adni vagy elfogadni ezt a szolgai munkát? Mit gondoltok erről?
Szerintem egyik sem könnyű, hiszen adni az is nehéz, illetve az, hogy elfogadni, hogy neked egy ilyen szolgai munkát kell csinálnod, az is nagyon nehéz, mert nem sok ember gondolta volna azt az életébe, hogy egyszer ide fogjuk adni, hogy neki szolgai munkát kell végeznie, illetve az, hogy adnia kell, az is nagyon nehéz, de hogyha jobban belegondol, hogy ez kiért, vagy miért kell megtenni, akkor szerintem kicsit tudja magába csillapítani ezt az érzést.
Amikor egy ember felajánl valami szolgálatot, tehát hogy mondjuk megmossa valakinek az ablakot, mert hogy már öreg és nem bírja egyedül megmosni, vagy bevásárol valakinek, vagy tisztába teszi a kisbabáját, akire vigyáz, vagy bármilyen jó tettet úgymond segítségül felajánlasz valakinek, én sokszor éreztem azt, hogy rendben van, nagyon szívesen segítek másokon, és szolgálom az embertársaimat is, és nagyon sokszor éltem azt is meg, hogy nem csak a családomat, hanem úgymond a rám bízottakat, mindazokat, akiket ugye fele barátomnak tekintek, akivel találkozom, mert miért ne segítenék rajta, hogyha megtehetem. De nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek a szolgáló szeretetet, amikor látják rajtad, hogy te segítesz, és jót akarsz neki, és nem vársz viszonzásul semmit, hogy ki is szokták használni. Tehát, hogy a jó embereket, azok, akik tényleg segítenek, és nem kér érte fizetést, nem akar érte jutalmat, nem vár érte úgymond viszonzást, sokszor van úgy, hogy a többi ember kihasználja ezt a jó indulatát. Aztán van olyan is, amikor viszont mi nem tudjuk elfogadni azt, ha valaki szeretettel közeledik hozzánk, és aki mondjuk viszonzás nélkül akar nekünk valami jót tenni, olyan tapasztalatom is volt, mert lehet, hogy már annyi sérülést kapott, hogy fél attól, hogy valaki jó hozzá, és hogy majd mit fog érte kérni. Mert tudod, hogy régen a faluhelyen vagy a közösségekben az teljesen normális dolog volt, hogy ha átment hozzád a szomszédnéni, mert elfogyott neki a liszt, akkor anya adott neki a lisztből. De ma már az emberek inkább elmennek a boltba, mint hogy függjenek egymástól az emberek, és mindenki független akar lenni a másiktól. Bizonyos szempontból ilyen szolgálat, vagy hogy így visszasegíteni. Tudod, hogy most én nekem van egy rotakapám, bekapálom a kertedet, de ugyan majd mit kér érte, ha nem kér érte fizetséget. Hogy nagyon érdekes ez, hogy hol van ennek a határa, meg hogy ti így fiatalként ezt hogy látjátok, hogy élitek meg, hogy mennyire szeretjük ezeket elfogadni, elmeritek-e fogadni, hogyha valaki jóindulatúan közeledik hozzátok, vagy már van fenntartás bennetek, hogy elmerjétek ezeket a szolgai feladatokat fogadni a másik embertől. Hogy érzitek ti?
Szerintem, hogyha valaki nagyon-nagyon kedves hozzád, pedig nem is ismered még annyira, akkor nagyon sokan inkább gyanúsnak találják, hogy ugye miért ilyen kedvesek velük. És ugye ennek szerintem nem kéne így lennie, hogy már egyből a rosszra gondolni, hogy na vajon most akkor mit akar tőlem, miért kedveskedik ugye velem ennyire. Ebből nagyon sok ember a rosszabbik oldalát látja, hogy akkor ő valószínű, hogy ezért a sok kedvességért kérni fog valamit, vagy valami rossz szándék áll a háttérben.
Megállapíthatjuk, hogy nem mindig könnyű elfogadni a szeretetet és a segítséget. De aki tud elfogadni, az fog tudni adni is, mert felismeri, hogy ki van szükségben. És Jézus erre adott példát, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. És ennek ellenére, hogy latolgatás nélkül, hogy megéri vagy nem, ki fognak használni vagy nem, az keresztény ember teszi a jót, úgy, ahogy Jézus is példát adott nekünk erre, és bár sokszor úgy tűnik, hogy ki vagyunk használva, meg ki vagy szolgáltatva, mégis a krisztusi szeretet, az az emberi értelmet felülmúló szeretet nyújtja nekünk ilyenkor a jó példát, hogy felül kell ezeken a dolgokon emelkedni, és nem méricskélni azt, hogy most ez nekem megéri, vagy nem éri meg, viszont a határokat, azokat nekünk kell megszabni, hogy van egy pont, ami után már nem fogod tudni megtenni, mert a másik embernek nem az az érdeke, hanem ő érte kell mondjuk nemet mondani egy feladatra, hogy neki is meg kell tanulnia. Mert van, amikor meg túl akarjuk biztosítani ezeket a dolgokat, hogy annyira nagyon alázatosak és aranyosak akarunk, meg szeretetteljesek lenni, nem lehet túl szeretni a másikat, meg túl alázni magadat azért, hogy a másiknak jó legyen. Jézus egy különleges menüt adott az apostoloknak, hiszen ezen a vacsorán a régi zsidó szokások szerint a pászka lakomát ülték meg az apostolok, amikor ugye a kovásztalan kenyér ünnepén a báránynak a húsát, az egyévesnél nem fiatalabb báránynak a húsát sütötték meg, és ezt fogyasztották el keserű salátával, és ugye a kovásztalan kenyérrel a pászkával. Jézus azonban tett egy olyat, amit eddig a zsidó vacsorákon a hagyomány szerint soha nem tett meg senki. Mi volt ez? Hogy írja Márk evangélista?
A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle, ő pedig így szólt. Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.
Mit alapított meg ezekkel a szavakkal Jézus?
Az eukarisztiát.
Vagyis, hogy a kenyérben és a borban odaadja önmagát. A következőkben pedig Jézusnak a különös beszélgetéséről fogunk még hallani, mégpedig Jézusnak a búcsú beszédéről, amit a tanítványainak mondott, hiszen ő tudja pontosan, hogy meg fog majd halni, tudja azt is, hogy a halál a fájdalommal tölti el azokat, akik szerették őt, és ezért akarja őket vigasztalni, és reményt adni nekik, és azt mondja, hogy imádkozik értük. És az is nagyon fontos üzenete Jézus búcsú beszédének, hogy bár idegennek tekint minket a világ, és olyan, mintha nem is e világból valók volnánk, annak ellenére cselekedjük azt, amit Jézus tanított nekünk, és abban ad vigaszt, hogy majd eljön a vigasztaló, a Szentlélek, aki velünk marad a világ végéig. És bár ő elmegy az Atyához, de nem hagy árván minket. És azóta is ez az erő kell, hogy áthassa a szívünket, hogy a Szentlélek Isten ereje tölt el minket ezekben a nehéz pillanatokban, mert nem vagy egyedül, még akkor sem, hogyha te úgy érzed és úgy gondolod, akár ahogy az óra elején beszéltük, az életünknek a legmélyebb pillanataiban is ott van veled az Isten. És a Szentlélek Isten lesz az, aki ki fog abból a helyzetből vezetni téged, ő lesz az, aki a reményt adja a szívedbe, hogy másnap reggel újra felkeljél, és képes legyél még tenni a jót, és élni, szeretve élni. Nézzük meg, hogy a liturgiában hogyan nyilvánul ez meg. Hiszen tudjátok, hogy a Jézus az utolsó vacsoráját, amikor megjeleníti a nagy csütörtökön ez az esti szent mise, és annak több különleges mozzanata is van, ami segíti a mélyebb átélést. Legelőször is az, hogy a harangok Rómába mennek, vagyis nagy csütörtökön szól utoljára a harang. Honnan és mikortól alakult ki ez a szokás, Viki?
A megrendülést a gyász fejezi ki. A szólás onnan ered, hogy amikor megkérdezték az emberek a papot, hogy miért nem szólnak a harangok, azt válaszolta. Elmentek Rómába. A harangok hívják szentmisére a híveket, és a szentmisén belül úrfelmutatáskor harangozunk és csengetünk. Mivel nagypénteken és nagyszombaton nincsen szentmise, ezért félreteszi az egyház a harangot és a csengőket, és kereplőt használ helyettük.
Melyik a következő szertartás, ami különleges a nagycsütörtöki szentmisében?
Lábmosás szertartása. A miséző pap megmossa 12 ember lábát, akik az apostolokat jelképezik.
Mi történik az oltári szentséggel?
Az oltári szentséget egy külön őrző helyre viszik. A Szent Három napon őrzik rendkívüli helyen az oltári szentséget.
Mit jelent, Viki, az oltárfosztás?
Az oltár Jézus Krisztust jelképezi. Az utolsó vacsora utáni éjszaka megkezdődik a szenvedése, ezt jelképezi az oltárfosztás.
És a szentmisét követően virrasztás történik. Mire emlékezünk, amikor Jézussal virrasztunk?
Emlékezünk a búcsú beszédére, és lélekben elkísérjük a Getszemáni kertbe.
Mi volt Jézus végrendelete?
Hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én titeket.
Ajándékul hagyta önmagát nekünk a kenyér és a bor színe alatt, hogy bármi is történik velünk, ő mindig itt legyen köztünk, és az életünknek a legnehezebb pillanataiban is átvezessen minket. Tehát minden szentségre úgy gondoljál, mint Jézusnak a végrendeletére, amiben itt hagyta önmagát nekünk. És ez nagyon fontos, hogyha itt a földi élet az embernek véget ér, akkor mi az, amit végrendeletül, amit végérvényesen itt hagysz a földön, a földi életed után? Nem más, mint a szeretet. Jézus igazi értelmet adott itt a földi életnek azzal, ahogyan ő is élt itt közöttünk, hogy szolgáljuk és szeressük az embertársainkat, és hogy szeretetben éljünk. És semmi nem számít, gyerekek, itt a földön, csak az, hogy szeressünk és szeretve legyünk. És az, hogy úgy teljen el a minden nap fölötted, hogy szerettél. De ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak, mert hogy hibázhatunk is. Mert hogy ez is bennünk van, hogy nyilván akárhogy akarok én szeretni, tökéletes mértékben nem tudok jó lenni itt a földön, mert hogy bennünk van nyilván a bűnre való hajlam, és képesek vagyunk hibázni. De minden nap újra kezdhetünk, minden nap megbocsáthatunk, és minden nap újra meg újra próbálunk szeretni, ahogy Jézus is tette ezt. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szívem mélyéből áldalak, Uram, mert meghallgattad ajkam könyörgését. Az angyolok színe előtt énekelek neked, és leborulok szent templomod előtt. Áldom szent nevedet, jóságodért és hűségedért, mert ígéretet túlszányart a dicsőségedet. Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, gyarapítottad a lelkem erejét. A föld minden királya dicsőítsin téged, amikor meghallja ajkad szózatát. Az Úr útjairól énekelnek majd, nagy az Úr dicsősége, Valóban fölséges az Úr, érgalommal tekint a gyöngére, a kevét messziről fölismeri, ha bajok közt vergődöm is, megőrzöd életem. Amen. Áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a nagy csütörtöki eseményekről elmélkedett. A 2024. március 5-i adásunk ismétlését hallották. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló